Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart. Vendégünk Kis Judit Ágnes író, üdvözlöm.
Jó napot kívánok!
Akivel a nemrégiben megjelent Csodabogár című kötetről fogunk beszélgetni, ami a Móra könyvkiadó gondozásában jelent meg. Ez egy gyerekeknek szóló kötet, bár szerintem ezen túlmutat, de erről kérem, hogy meséljen inkább ön. Egyrészt vázoljuk fel a hallgatóknak nagy vonalakban, hogy miről szól ez a könyv. Másrészt bennem az volt az első gondolat, ami felmerült, amikor beleolvastam ebbe a kötetbe, hogy vajon mi volt az író szándéka, kinek szánta ezt a könyvet elsősorban.
Ez egy gyerekkönyv, elsősorban kisiskolásoknak szól, és a főhőse egy végtag hiányos kislány, aki emiatt nagyon nehezen illeszkedik be az osztályközösségbe, olyannyira, hogy amikor elkezdődik a történet, akkor ő másodikosként már a második iskolájába megy, és Csodabogár személyében akad egy segítőre. Úgy szeretném igazából, hogyha ez nem csak a végtag hiányos gyerekeknek, vagy a családjaiknak szólna, hanem mindenkinek, aki valaha érezte már magát kiközösítve, vagy nem tudott beilleszkedni egy-egy közösségbe. Mert azt gondolom, hogy ami erre az én főhős kislányomra igaz, az mindenkire igaz lehet, akinek már volt hasonló élménye, és azok a dolgok, amiket Csodabogár tanít a főhősnek, Zsófinak, azok pedig talán hasznosak lehetnek bárkinek, akár gyereknek, akár felnőttnek.
Ugye a könyv eleve úgy kezdődik, hogy Zsófi egy kiközösített kislány az osztályban. Mi inspirálta önt arra, hogy ezt a kötetet megírja, azon túl, hogy nyilván itt az érzékenyítés az egy nagyon fontos motiváció lehetett, de mi volt a személyes indoka arra, hogy megírja ezt a kötetet?
Hát nagyon egyszerű, megkértek rá. Van egy barátnőm, aki szülőként érintett a középső gyereke révén, és létezik egy alapítvány, ez a végtag hiányos gyerekekért alapítvány, és tulajdonképpen az ő projektjük volt ez a kötet, annyira, hogy tanítási órához alkalmas segédlet is készült hozzá, úgyhogy egyértelműen az érzékenyítés volt itt a fő szándék. Nekem pedig az volt a szándékom, hogy ez ne maradjon ebben ezek között a szűk keretek között, hogy ez egy alapítványi projekt, és majd eljut bizonyos iskolákba, hanem azt akartam, hogy ez mehessen kereskedelmi forgalomban, mert úgy gondoltam, hogy ezen a főhősön, meg ezen a témán keresztül valami olyanról tudok beszélni, ami általános érvényű. Egyrészt arról szól, hogy egyénként mennyit tehetek azért, hogy egy közösség elfogadjon, másrészt arról is, hogy a közösségnek milyen felelőssége van abban, vagy akár egy pedagógusnak milyen felelőssége van abban, hogy a nehezebb eseteket a csoport képes legyen integrálni.
Igen, azt szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy ugyan valóban a főszereplő kislány egy végtag hiányos gyerek, de nem, ahogy mondta is a beszélgetés elején, hogy nem csak erről van itt szó, tehát hogy tényleg bárki magáénak érezheti ezt a karaktert, mert nem hiszem, hogy van egyébként olyan ember, aki legalább egyszer az élete során ne tapasztalta volna meg az iskolában, hogy milyen az, amikor valaki kigúnyolja bármi miatt.
Igen, és nagyon jól esett, hogy amikor átadtam a kéziratot a könyvkiadónak, akkor a szerkesztőknek az volt a visszajelzésük, hogy hú, hát én nem vagyok végtag hiányos, de nagyon ismerős volt mindez, amit leírtál. Az a tapasztalatom, meg hát nyilván ez a lélektani megfigyelés is hozzá, hogy aki önmagával rendben van, az nem nagyon kezd el másokat gúnyolni. Tehát a verekedős gyerek, a más gúnyoló gyerek, az feltetően nagyon szenved, és nagyon komoly problémái vannak. És valószínűleg ő szorul leginkább segítségre, vagy talán még inkább segítségre szorul, mint az áldozata. Ugyanezt már a felnőttekről nem merem elmondani, hiszen ott már azért erkölcsi döntésekről van szó, hogy hogyan viszonyulok ahhoz, aki más, mint én.
Kapott-e már bármilyen visszajelzést gyermekektől? Ugye még nem régen jelent meg ez a könyv, de végül is nekik szól elsősorban. Érkeztek el tőlük
vélemények? Hát nekem a legfontosabb az volt, hogy még kéziratként odaadjam ennek a barátnőmnek, Ildinek, és rajta keresztül eljusson a kislányához. Tehát ő volt a tesztolvasó, és neki nagyon ismerős volt, meg megnyugtató, meg szerette. A saját lányomnak is elolvastam, aki nagyon aranyosan azzal kezdte, hogy de ugye a Zsófinak kinő a keze a végén. Tehát ő csak azt tudta elképzelni egy mesében, hogy az a hátrány, ami miatt ez a kislány szenved, megszűnik. És aztán, amikor végigolvasta a történetet, és hát ennyit spoilerezhetek, hogy nem Nőki Zsófi keze, hogy akkor már így nem volt benne sem csalódás ezzel kapcsolatban. Tehát nem maradt előtérben az, hogy mennyire fontos, hogy valaki valamiféle fogyatékkal, hátránnyal, hiányossággal él, vagy nem, hanem sokkal fontosabb az, hogy olyanná tud válni, vagy tud-e olyanná válni, mint a többiek, hogy vannak-e barátai, hogy befogadják-e. És hát a mesében azért arra is kitérek, hogy nem csak az lehetett a baja egy gyereknek, hogy éppen hiányzik egy végtagja, hanem nagyon sok más olyan problémája is lehet, ami miatt a közösség nem tudja elfogadni, vagy pláne ellene fordul. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha még sok-sok visszajelzést kapnék gyerekektől, mert amit eddig kaptam, az jó volt, de hát még azért nagyon az elején van ennek a könyvnek a befogadása.
Hogyha jól tudom, akkor ön a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskolában is tanít, tehát tanárként is van egy képe a gyerekekről. Mit tapasztal, hogy azért nagyon sok érzékenyítő program és könyv és műsor van, ami alapján azt gondolná az ember, hogy talán egy kicsit jobb a helyzet, mint mondjuk tegyük fel 20 éve, de nem tudom, hogy ön mit tapasztal ebből, tehát a gyerekek elfogadóbbak manapság, vagy pont, hogy a másik irányba dől inkább ez a...
Hát nem tudom, hogy van-e olyan, hogy manapság. Én középiskolában tanítok, és azért nem tudom, hogy mi a helyzet általános iskolában. Úgy hallom az ott tanító kollégáktól, hogy egyáltalán nem jó a helyzet. Tehát, hogy felnőttként iszonyatos nagy felelősségünk van abban, hogy a gyerek mit mond, mit követ. Tanítottam egyszer egy iskolában, ahol iskolai ünnepségen elhangzott, hogy ha ez így folytatódik, akkor itt Magyarországon csak az Indiából jött magyarok és a kínaiak lesznek. És nem sokkal később kiderült az egyik osztályról, hogy meghekkelte a suli honlapját, és csinált egy rasszista honlapot. Jó lett volna, hogyha föltűnik az összefüggés a kollégáknak. Tehát, hogy iszonyú nagy felelősség van a tanáron, és minél kisebb a gyerek, annál inkább, mert annál inkább minta és példa felnőtt. Tehát egyrészt nálunk a kamasz gyereknél már nehezebb a helyzet, tehát már sokkal kialakultabbak. Ugyanakkor pont a nemes az azt gondolom, hogy ilyen szempontból fény az éjszakában, mert én úgy tapasztalom, hogy nagyon jól el tudják fogadni a gyerekek egymást.
Arra is kíváncsi lennék, hogy esetleg van-e abban tapasztalata, hogy például egy fogyatékkal élőhöz hogyan viszonyulnak a gyerekek, tehát nagyobb a megértés bennük?
Testi fogyatékkal élő művészeti suli lévén nálunk nem nagyon fordul meg, de volt kifejezetten problémás, inkább lelkileg problémás vagy autisztikus tanítványunk, akit elég jól befogadott és emelt a közeg. Azt mondom, hogy még itt is nálunk a középiskolában is nagyon nagy felelőssége van a tanároknak, de a művészeti nevelés az erre a legjobb. Tehát én azt mondanám, hogy minden iskolában drámapedagógiát és művészeti nevelést, mert az fejleszti annyira az empátiát, hogy meg se fordul a fejemben, hogy bántsam a másikat, hiszen olyan, mintha saját magamat bántanám abban a pillanatban, hogy elkezdek valakit gúnyolni, abban a pillanatban már érzem magamon a szónak a súlyát, amit kimondtam. Tehát, hogyha komolyan venné az állam az oktatást, akkor nem a lexikális adatok mennyiségét emelni, hanem élmény alapú, drámás módszereken alapuló, empátiát fejlesztő oktatást próbálna kialakítani.
Mit tanácsolna egyébként a kollégáknak, hogy milyen módszerekkel érdemes a gyerekeket empátiára nevelni?
Hát konkrétan a drámapedagógia módszere az, ami arról szól, hogy egy olyan szituációt állítunk föl, és vonjuk bele a gyerekeket, ami nyilván eltávolítva a konkrét helyzettől, amire reflektálni akarok, de azzal szembesíti a gyereket, hogy ő maga kerül be esetleg egy hátrányos helyzetű, vagy elutasított, vagy kiközösített személynek a helyébe. Nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy az iskola és a családok együttműködjenek, és nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogyha gondom volt egy gyerekkel, akkor kiderült, hogy a szülővel sokkal nagyobb gond van, és igazából csodálni lehetett a gyereket, hogy ebből a háttérből mégis ki tud magából hozni valamit. Biztos vagyok benne, hogy a bármiféle művészeti nevelés, nem tudom én, a kórus énekléstől kezdve a rajzszakkörig, nagyon komoly személyiségformáló erővel bír, és sokkal fontosabbnak tartanám ezt az oktatásban, mint azt, hogy tudom én képleteket és adatokat megtanuljon egy gyerek.
Visszatérve még egy picit a Csodabogár című kötethez, illetve magához az íráshoz, mennyire volt nehéz kitalálni ezt a történetet, hogy ne legyen túl hatásvadász, ugyanakkor mégis úgy hasson az olvasóra, ahogy az az ön szándéka?
Hát ez nehéz. Ez minden mű esetében A művészi hatást azt így nem lehet kiszámítani, vagy hogy hogyan fog ez az olvasóra hatni, vagy hogy, tehát hogy a gics veszély, vagy annak a veszélye, hogy elvetem a súlykot, és hatásvadásszá válok, az mindig ott van. Nyilván íróként megvannak az embernek az eszközei, hogy erről egy kicsit visszarángassa a szövegét, az irónia vagy a humor segítségével. Nagyon kell vigyázni arra, nekem az a tapasztalatom, hogy én minél jobban megpróbálok az olvasóra érzelmeket tukmálni, annál inkább el fog távolodni a szövegtől. Lehet, hogy ez nálam sem működik minden esetben, de szerintem azért vannak ennek ilyen írói eljárásbeli trükkjei, hogy minél visszafogottabb vagyok íróként, annál inkább adok teret az olvasói aktivitásnak, akár empátiának.
Ugye ezt nem lehet elvitatni, hogy volt értelme ezt a könyvet megírni, de én arra lennék kíváncsi,
remélem.
De én arra lennék kíváncsi, hogy önnek íróként ez mennyire volt élvezetes. Azért biztos, hogy vannak olyan kötetek, amik nehezebben születnek meg, meg vannak olyanok, amiket élvezetesebb megírni. Ezzel mi volt a helyzet?
Hát amikor konkrét felkérést kap egy író szerintem, akkor nehezebb helyzetben van, mint amikor így éppen kitör belőle az írnivalója. De minden feladatban szerintem, nem tudom én, ez valahogy a mesterségnek a része, hogy meg tudjuk találni azt, ami személyes, amivel azonosulni tudunk, ami miatt hirtelen ez nekem fontossá válik, elmondandóvá válik. És nekem egyrészt persze ott volt az Ildinek a története az ő gyerekével, és emiatt bennem megvolt az, hogy igen, ez egy fontos történet, de attól volt igazán a sajátom, hogy én is ismerem azt, amikor csúfolnak, mert hogy én kancsal voltam, meg vagyok, és az első élményem a kortárs csoportról, hogy le akarnak lökni a mászókáról, mert én annyira ronda vagyok. És ez talán ezt a mondatot, amit én akkor 4 évesen hallottam a játszótéren, ezt bele is írtam, annyira belém égett, hogy ezt beleírtam ebbe a könyvbe, és mindazokat a döntéseket vagy lépéseket, amik nekem abban segítettek, hogy ezzel a mondjuk fogyatékossággal vagy hátránnyal együtt én be tudjak illeszkedni egy közösségbe, azt így mint tapasztalatot próbáltam meg átadni. Tehát elkezdtem írni ezt a történetet felkérésre, és amikor rájöttem, hogy de hát nekem is van ilyen élményem, akkor hirtelen nagyon én voltam a Zsófi, meg nagyon a saját beilleszkedési lépéseimet idéztem föl, és hát igazából így nekem is nagyon jót tett, hogy gyógyító volt erről egy kicsit ebben a köntösben legalább beszélni.
Ugye önnek vannak felnőtteknek szóló kötetei is, illetve vannak gyermekirodalmi művek is. Miben más gyerekeknek írni? Tehát könnyebb, nehezebb?
Annyiban könnyebb, hogy általában rövidebb szövegeket írunk gyerekeknek, mint felnőtteknek, és így hamarabb van kész. De ugyanúgy nekem nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan nyelvet teremtsek, ami írói nyelv, próza nyelv, tehát nem lehetek pongyola vagy igénytelen, hogy át gyerekeknek ez is jó lesz, sőt, mert valahol ebben az olvasóvá nevelés is benne van. Tehát, hogy azok a mondatok, amiket én leírok, azok egy felnőtt ember számára is érvényes mondatok legyenek. Ráadásul azt gondolom, hogy itt a kisiskolás korosztálynál még nem is biztos, hogy csak gyereknek írok, hanem családnak írok.
Tehát sokkal nagyobb a felelősség.
Nem tudom. Olyan szempontból igen, hogy a gyerekekre azt hiszem egy jól megtalált könyv az sokkal mélyebben hat, mint amennyire egy felnőtt embert megérint egy olvasmány. Ilyen szempontból igen, ugyanakkor a gyerekek azok azért nagyon rugalmasak, tehát remélem, hogy nagyon ártani egy-egy könyvvel nem lehet nekik.
És végezetül még azt hadd kérdezzem meg, hogy dolgozik-e már a következő könyvén, vagy most jön egy kis szünet?
Hát persze, folyamatosan, párhuzamosan dolgozom könyveken, mert vannak olyan, nem tudom én, akár felkérések, vagy olyan könyvek, amiknek így várják az olvasók a folytatását, illetve most egy ösztöndíj kapcsán megígértem egy regényt, ami egy hosszú 3 éves munka lesz, és hát azt is azért nem lehet közben elhanyagolni.
Tehát akkor egyszerre több könyvön is dolgozik?
Igen, de szerintem nem én vagyok így ezzel egyedül.
És ezt most én laikusként kérdezem, hogy ilyenkor, tehát ez nem nehezíti a munkát, hogy keverednek a történetek és a művek?
Néha nehezíti, hogy már egyikkel se haladtam. Néha meg az van, hogy az egyikkel elakadok, akkor egy kicsit a másikkal próbálok törődni, vagy eszembe jut váratlanul, nem tudom én, mosogatás, főzés közben egy mondat, vagy egy fordulat, ami valamelyik a több másokból illeszkedni fog. Úgyhogy hát igen, lehet, hogy lassabban lehet haladni ezzel a több felé való figyeléssel, de hát ez így alakul szerintem. Van jó oldala.
Te arra voltam én kíváncsi, hogy amikor reggel fel kell az ember, akkor vajon melyiket veszi maga elé, hogy akkor mivel haladjunk, de egyébként érthető, hogy nyilván az, amihez éppen ihletet kapott.
Igen, igen.
Jó, hát nagyon sok sikert kívánunk, és köszönöm,
köszönöm
szépen, hogy itt volt velünk. A Csodabogár című kötetet pedig azt hiszem, hogy tényleg mindenkinek lehet ajánlani, a pedagógusoktól kezdve a szülőkön át a gyerekekig, mindenkinek. Kis Judit Ágnes író volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a meghívást.
És most, ennyi volt mára, a Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.